Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Egyesült Államokba látogatott, ahol a Fehérház hivatalos tájékoztatása szerint megbeszélést folytat Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A találkozó különösen fontos időpontban zajlik, közvetlenül azután, hogy Donald Trump elnök felfüggesztette Ukrajna katonai támogatását, továbbá Trump és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök között feszült találkozó zajlott le. Donald Trump tehát felfüggesztette az Egyesült Államok katonai segélyét Ukrajnának, miután a múlt héten éles összetűzésre került sor közte és Volodymyr Zelenszky között, közölte egy fehérházi tisztviselő a Reuters hírügynökség szerint. A Fehérház hivatalosan nem kommentálta, hogy a segély milyen mértékben és meddig lesz felfüggesztve, a Pentagon sem szolgált további részletekkel. Donald Trump kormánya utasította a külügyminisztériumot és a pénzügyminisztériumot, hogy készítsenek listát a Moszkvával folytatott tárgyalásokon enyhíthető szankciókról, jelentette a Reuters saját forrásokra hivatkozva. Jelenleg egy olyan javaslaton dolgoznak, amely egyes vállalatokra és magánszemélyekre, köztük orosz oligarchákra vonatkozó korlátozások feloldására irányul. Telefonon egyeztetett még vasárnap éjjel Donald Trump amerikai elnökkel Orbán Viktor kormányfő, tudta meg amerikai követségi forrásokból az Index. A telefonbeszélgetés tartalmáról nem szivárogtak ki részletek, de valószínűleg szó volt az ukrán és az amerikai elnök heves szóváltásáról, valamint a nemrég zárult londoni Ukrajna csúcsról is. Tegnap letette a hivatali esküt Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank új elnöke a Sándor Palotában. Az új vezető Matolcsy Györgyöt váltotta a poszton. Sólyog Tamás köztársasági elnök határozata szerint Varga Mihály a kormányfő javaslatára mától 6 éven át a jegybank vezetője. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 negyedik negyedévében a nyers adatok alapján 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,1%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit, jelentette második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers becslés nem változott, a kiigazított pedig 0,1%-ponttal alacsonyabb lett az elsőhöz képest, tette hozzá a KSH. A 2, 3 és 4 gyermekes anyák személy jövedelemadó mentessége egyedülálló a világon, sehol máshol nincs ilyen, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kondzs Zsófia kifejtette, 2020-ban a 4 vagy több gyermekes, 22-ben a 25 éven aluliak, 23-ban a 30 év alatti anyák számára vezették be az SZIA mentességet, októbertől pedig a 3 gyermekes anyákra, majd januártól több lépcsőben a 2 gyerekesekre is kiterjesztik ezt a kedvezményt. Arra a kérdésre, hogy mit jelent mindez a költségvetésnek, az államtitkár azt válaszolta, a családtámogatások alapját az erős gazdaság adja, a gazdaság erejét pedig nagyban befolyásolja, hogy hányan dolgoznak, büszkék arra, hogy jelenleg 4.700.000 embernek van munkája. Idén eddig 3100 határsértőt fogtak el a magyar-szerb határon, ismertette a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2-ben. Bakondi György jelezte, ez a szám 2015-höz viszonyítva kevés, azonban tavaly ugyanebben az időszakban csupán 540 határsértőt fogtak el. Kitért az előző európai parlamenti ciklus végén gyorsan áttolt migrációs paktumra is, amelyről azóta Hollandia és Lengyelország is bejelentette, hogy nem kívánják végrehajtani. Bírálta az EU vezetésének kettős mércéjét, a magyar kerítéssel szemben a lengyel-belorusz határon pozitívnak minősítik az építkezést, a görög kerítés építésébe finanszírozóként be is szállt az Európai Unió, és ugyanez igaz a bolgár-török kerítésre is. Megkezdődött a magyar kontingens váltása a NATO koszovói békefenntartó missziójában, a csaknem 280 fős új állomány áprilistól szeptemberig teljesít szolgálatot. Rekordot hozott az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, közölte a kulturális és innovációs miniszter. Országszerte 129.730-an szeretnének tovább tanulni, tudatta Hankó Balázs. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést végeztek az autópályalosztály munkatársai az M5-ös autópálya Bács-Kiskunvár megyei szakaszán, írta beszámolójában a rendőrség. Az akciót a készenléti rendőrség helikoptere is segítette, így a rendőrök a légtérből is figyelték a szabálytalankodókat. Ausztriában tegnap letette a hivatali esküt a hárompárti új osztrák kormány vezetője, a néppárti Christian Stocker. Ez Ausztriában az első olyan kormány, amelyet az osztrák néppárt, az osztrák szociáldemokrata párt, valamint az új Ausztria és liberális fórum koalíciója alkot. Végül az időjárásról: derült az ég, csapadék értelemszerűen nem hullik, a szél sem élénkül ma fel, a csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mielőtt feladnád egy szebb világba, tedd ujjad a csomóra, én átkötözöm, s masnit fűzök a szivárványra. Gyerünk, tavasz, maradj, kamasz, gyerünk, hiába van néha kabátod viharkon. Gyerünk, tavasz, ügyet, fakasz nekünk, te sosem fogsz kimenni a divatból. Odaérünk, amiről eddig lekéstünk, a büszkeség is féltérdre vált. Ha eljössz, felgyorsul a szívverésünk, akiket elhagytak, most mind érted kiállt. Gyerünk, tavasz, maradj, kamasz, gyerünk, hiába van néha kabátod viharkon. Gyerünk, tavasz, ügyet, fakasz nekünk, te sosem fogsz kimenni a divatból. Gyerünk, tavasz, hiába van néha kabátod viharkon. Gyerünk, tavasz, ügyet, fakasz nekünk, te sosem fogsz kimenni a divatból.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Lakatos Mihály, a Kerengő vendége, a Magyar Összetartozás Intézet szenior kutatója, József Attila díjas író, műfordító. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Egy korábbi rendezvény kapcsán kezdjük a beszélgetést, amelynek címe Románok és táposok, helycserés támadás, avagy ismerik-e egymást a magyar nemzetrészek.
Szeretném leszögezni először is, hogy nem a románok nevezik táposoknak a magyarokat, és mind a két fogalom idézőjelben szerepel a beszélgetés során, meg a plakáton is, tehát nem igazi húsvér románokról van szó. Tápos az meg ugye, az meg egy külön érdekes fogalom. Van egy ilyen oda-vissza adok-kapok a magyar nemzetrészek között, itt most konkrétan az anyaországiak és a leginkább a székelyföldiek között, ami természetesen nem véresen komoly valóság, de mégis egy létező jelenség, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit megkapargatjuk a felszínt, hogy lássuk, hogy mi is van a jelenség mögött. Tehát miért van az, hogy még mindig előfordul, hogy az Erdélyből érkező magyarokat az anyaország lakói időnként románként apostrofálják, vagy akár román etnikumuként azonosítják. És hát előfordul az is leginkább a Székelyföldön, Erdély többi részében nem annyira, hogy egyfajta, gondolom, válaszreakcióként az anyaországból érkező leginkább turistákat, mert ugye a rokonokkal az ember nem enged meg magának ilyesmit, táposoknak nevezik. Úgyhogy ez volt a témája a beszélgetésnek, és december elején éppen a kettős állampolgárságról szóló népszavazás 20. évfordulóján, illetve azelőtt egy nappal zajlott ez a beszélgetés. Igen, érdekes volt, és megmozgatta a közönségnek a fantáziáját is.
Arról is szó volt, honnan indultunk, és hogyan jutottunk el idáig, illetve hogyan és merre lépjünk tovább, hiszen a népszavazás után egész más viszony alakult ki a határon belüliek és a határon kívül élők között.
Természetesen így van, viszont a kortörténet nem ennyire friss, tehát van vagy 100 éves is, mint minden igazán komoly problémánk. Trianonból sarjadzott ki. Ugye először is Trianon előtt nem létezett a határon túli magyar fogalma. Tehát attól kezdve, hogy a határok leszabdalták a különböző nemzetrészeket, léteznek határon túli magyarok. Az első időszakban rögtön Trianon után, ugye szó esett a beszélgetésen, az első időszakban ugye azért nagy volt a hiányérzet, tehát a kapcsolatok még élők voltak, és a kölcsönös vágyakozás az újraegyesülésre egészen élénk volt, úgyhogy nem csoda, hogy általában határon túli véreinként emlegették a két világháború közötti sajtóban, hogy úgy mondjam, a kinti magyarokat, vagy külhoni magyarokat. Aztán elvesztettünk még egy világháborút, jöttek a kommunisták. Eleinte a kommunisták sem úgy tűnik, hogy nem gondolkodtak kifejezetten abban, hogy levegyék a gondjukat a határon túli nemzetrészekről, tehát ott voltak próbálkozások még Rákosiék idejében is. Sőt, ugye hát akkor fordult elő az, hogy az erdélyi magyarság életében, hogy egyfajta autonómiát kaptak, kifejezetten Sztálin jó voltából, aki előírta a román vezetésnek, hogy hozzák létre már pedig a magyar autonóm tartományt, stb. Aztán a dolog akkor változott meg, amikor Kádárék ugye az 56-os forradalom leverése után átvették a hatalmat, és Kádár és Kálai Gyula, meg hát a magyar kormány, az akkori magyar kormány küldöttsége Romániába látogatott Marosvásárhelyre is. Ott olyan kijelentéseket tettek, amelyekből látszott, hogy lényegében levették a kezüket a határon túli magyarokról. És ez több szempontból is baj volt. Egyrészt baj volt a kintieknek, a külhoniaknak, mert szabad prédájává váltak a utódállamok velük szemben ellenséges politikájának. Rögtön megszüntették a Bolyai Egyetemet Kolozsváron, felszámolták a magyar autonóm tartományt, iskolákat szüntettek meg, és ehhez nem volt szava az akkori Magyarországnak, Magyar Népköztársaságnak. És olyan szempontból is baj volt, hogy belföldön viszont ezt következetesen megvalósították ebből az ideológiából származó politikát, vagyis úgy átalakították az itt az anyaországiak nemzettudatát, hogy az csak a határokig terjedjen, tehát a, hogy úgy mondjam, a kis Magyarország, vagy csonka Magyarország határaiig, tehát nem esett szó a tankönyvekben a határon túli magyarokról. Így érthető, hogy a felnövekvő fiatalok, akik ezzel nem szembesültek, így már, hogy úgy mondjam, mindjárt érthető, ugye, hogy egy Erdélyből érkező atyafira rácsodálkoznak, hogy milyen jól beszél magyarul. Tehát velem is fordult elő ifjú koromban, amikor erre felé jártam, hogy mondták, hogy milyen szépen beszélek magyarul, és hogyan sikerült ezt így megvalósítani.
Székelyudvarhelyen született.
Székelyudvarhelyen születtem, így van. Hát őszintén szóval nem volt nehéz ezt megvalósítani, ugye csak oda kellett figyelni édesanyám szavaira. De mondom, ez teljességgel érthető dolog, mert a fiatal ugye bizalommal van a felnőttek iránt, őszinte elhiszi, amit mondanak neki, tehát nem kételkedik az igazság tartalmában, annak, amit tanítanak neki, így érthető, hogy nem tudtak arról, hogy például Romániában akkor még majdnem 2 milliós magyar kisebbség él, vagy hogy a magyar nemzet egyharmada határon kívüli országokban rekett. A románozás, azt meg kell jegyeznem, hogy tehát ez gyűjtőfogalomként használjuk, tehát mert ugye nem csak az erdélyek szembesülnek ezzel, hanem ugyanúgy a felvidékiek, ugye szlovákokként jelennek meg, a kárpátaiak ukránként, stb. Csak ez gyűjtőfogalomként így románozásnak neveztük el.
Ön korábban azt nyilatkozta, hogy a kárpát-medencei magyarság összetartozása olyan érték, amelyek mind az anyaországiak, mind a külhoni magyarok a maguk javára fordíthatnak.
Így van. Persze, ez nem az én találmányom, tehát az utóbbi másfél évtizedben a magyar kormánynak a politikájából látszik, hogy a kormányzati szinten is mekkora értéknek tartják, de hát ezt nem kell kormányzati szintről sugallni, ugye az egyszerű közmondás is azt mondja, hogy egységben az erő, és ha ugye vagyunk itt a Kárpát-medencében, nem tudom, 11-12 millióan, tehát nem mindegy, hogy 9 millió külön munkálkodik, csinál valamit, és a másik 1-1 millió meg erről nem tudva egészen más dolgokkal foglalkozik. Tehát ez biztos, hogy a nemzet tudatra kihatna, úgyhogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy kormányzati politika is ezt támogatja, tehát a nemzet részeknek. Hogy úgy mondjam, hogy a kormányzati szlogán mondja, a nemzet határok fölötti egyesítésé munkálkodik, pillanatnyilag erre van lehetőség, és ez nagyon jó és hasznos is minden értelemben, tehát úgy szellemileg, lelkileg, mint gazdaságilag is megvannak a pozitív következményei ennek az együttműködés.
Tehát valójában az emberi közösségnek vagyunk a tagjai.
Pontosan, tehát az ember közösségi lény. Egyébként nem is tudott volna fennmaradni az emberiség, hogyha erre ideje korán nem jött volna rá.
Számos szépirodalmi és műfordítás kötet szerzője. Nagyon sok művében utalás van a határon túli magyarságra, főleg az erdélyekre.
Persze, természetesen. Itt lényegében meg is érkeztünk ugye a határon túli magyar irodalmaknak a létezéséhez. Ez egy érdekes és vitatott kérdés is bizonyos mértékig, tehát ezen mindig szeretnek az irodalmárok vitatkozni, hogy létezik egyáltalán határon túli magyar irodalom, és ha létezik, ugye akkor mik az ismérvei?
Ön azt vallja, hogy létezik?
Az tagadhatatlan, hogy léteznek határon túli írók. Meghatározza életüket az, hogy egy másik országban élnek. És nyilván létrehoztak egyesületeket, szervezeteket, hogy a saját érdekeiket ott tudják érvényesíteni, tehát ilyen szempontból határon túliak. Az, hogy az általuk létrehozott művekben ez miként érhető tetten, én azt mondtam, hogy jó irodalom ismérve az, hogy jó, tehát nem az a hely, ahol megszületett, ahol létrehozták. Lehetnek bizonyos karakterjegyek, amik arra utalnak, hogy az illető szerző határon túli magyar. Például a feldolgozott tematika. Tehát én is úgy tárcákban, vagy novellákban, stb. Nyilván előszeretettel az ember ahhoz nyúl, ami a saját életének a közege, tehát azokat a történéseket dolgozza fel, az ott tapasztalható jelenségekről mond véleményt az írásaiban. Tehát ilyen értelemben ez tetten érhető, vagy pedig, ugye, ami nagyon fontos és pozitív dolog, hogy az utódállamokban a külhoni magyar írókat komoly impulzusok érik a többségi kultúra részéről. Tehát ott élnek, tehát látják, hogy milyen a román színháza, milyen a román irodalom. Én magam is látom, és itt zárójelben meg is érzem, hogy nagyon jó a kortárs román irodalom. És milyen olvassák ezeket a műveket, olvassák, nézik, befogadják, így nyilván ez nem marad hatástalan a művészetükre sem. Tehát olyan impulzusokat építenek be a műveikbe, mondjuk, amivel egy anyaországi író nem szembesül. Ezek nyilván kimutatható jegyek. Ez nem azt jelenti, hogy most egy külön kaszt lenne a határon túli magyar irodalom, vagy a határon túli magyar írók. Természetesen az összekötő kapocs az, hogy magyar. Gondolkodása, mentalitásában mindenki magyar. Ez a legfontosabb szerintem.
Az ön nevéhez fűződik például a határon túli magyar irodalmi ösztöndíjrendszer. Ez egy korábbi munkája volt.
Igen, így van. 20 évvel ezelőtt vitt a sorsom a Kulturális Minisztériumba, tehát ott kezdtem dolgozni. Bocsánat, 22 évvel korábban, csak 20 évvel ezelőtt dolgoztam ki ezt az úgynevezett határon túli magyar irodalmi ösztöndíj rendszert, ami azóta is működik, most már nem a minisztérium, hanem az NKA-nak keretében, és szerintem így visszatekintve igen jó szolgálatot tett a külhoni magyar íróknak. Tehát anyagilag segítette az életüknek a nehéz periódusaiban. Tehát akkor, amikor mondjuk az anyországi támogatások még kisebb ütemben, vagy úgy piánóban csörgedeztek, akkor ez az ösztöndíjrendszer támaszt jelentett, és ha megnézem a népsort, hogy kik fordultak meg benne, tehát el lehet mondani, hogy szinte mindenki, tehát az öregektől kezdve a legifjabb nemzedékekig kapott ebből az ösztöndíjból. Elég árnyaltan ki is dolgoztam annak idején, tehát külön a költészeti ösztöndíj kategóriája volt próza, drámaírás, kritika és gyermekirodalmi. Tehát úgy, hogy mindenki megtalálhatta magának a kedvére valót.
Ezek szerint sikeres a program?
El lehet mondani, hogy sikeres, így van. De hát ugye ezt nem nekem kellene mondani, hanem azok, akik profitáltak belőle.
2011-ben a kormányzat felkérésére kidolgozta és működőképessé tette a Márai programot.
Igen, ez egy olyan érdekes jelenség volt. Lényegében nem voltam benne a program előkészítésében. 2011-ben Szőcs Géza erdélyi költő lett, ugye a kulturális államtitkár. Régóta ismertük egymást, és jó viszonyban is voltunk íróként. És akkor ő kért meg, mivel úgy látta, hogy sehogy sem akar ez beindulni, és hogy az egyeztetések valahogy nem haladnak. Kért meg, hogy vegyem kézbe, és nézzem meg, hogy mi a helyzet. És akkor megkértem Pécsi Györgyi irodalomkritikust, akivel szintén jó viszonyban voltunk és vagyunk. Úgy emlékszem, hogy 2-3 hónap alatt intenzív egyeztetéseket folytattunk egymással is, de a Márai program potenciális résztvevőivel, és sikerült annyira összebékíteni az álláspontokat, hogy az év novemberében végül is elindult az első fázisa. Nagyrészt azóta is az szerint, a séma szerint működik, mint amit akkor elállítottunk, úgyhogy ez így végül is egy sikeres akció volt.
Nemrég ünnepeltük a Kultúra napját. Fel kell tennem a kérdést, hogy vajon az irodalom mit jelent a 21. században?
Örülök, hogy elő is került ez a kérdés, mert nemrég egy interjúban azt kérdezték tőlem, hogy az-e az írószervezetek szerepe, hogy megtalálják a helyét az irodalomnak a mai világban. És azt mondtam, hogy ez a kérdés felvetés téves, mert ez úgy állítja be, mintha az irodalom egy valami világon kívüli entitás lenne, ugye, aminek meg kellene keresni a helyét a világban, mint egy új festménynek a helyét a falon. De valójában nem így van, mert az életünk szerves része az irodalom. Tehát ugye már eleve ott kezdődik, hogy a kisgyereknek mesét mondunk este. Mivel 3 fiam van, hát ők már azért úgy inkább a 20-as éveik felé tartanak, vagy túl is léptek rajta. Tudom, hogy nagyon szeretik a gyerekek az esti mesét. És ez már irodalom. És nem csak a gyerekek a részesei, mondjuk a gyerekek és a szülők ennek a jelenségnek, hanem ha elmegyünk egy étterembe, egy kocsmába, bárhol, ahol emberek vannak és beszélgetnek, ott történetek, anekdoták hangzanak el, mesélnek, tehát az ember mesélő lény. Ezért mondom, hogy ez primer irodalom. Akkor is, hogyha csak egy szűkebb közösségnek szól. Tehát ugye, amikor elmondja az atyafi, hogy vele mi történt, vagy elmond egy viccet, az már lényegében az irodalmi csíra. Aztán nyilván vannak olyan emberek, akik az adottságaik révén képesek nagyobb tömegeket megszólítani, és akkor ezeket a történeteket felfejlesztik, lesznek belőle regények, stb. Stb. Tehát az irodalom az, tehát belélegezzük nap, mint nap, tehát szerves része az életünknek, nem kell annak a helyét keresni. Az, hogy most milyen formában jelenik meg, van, aki hallgatni szereti ugye a hangos könyvek világában, van, aki olvassa, de az biztos, hogy nélkülözhetetlen része az életünknek. Sokkal szegényebbek kell lennénk, hát gondoljunk bele, tehát a mese ugye az lényegében irodalom. Ha nem lennének mesék, tehát milyen gyerekek nőnének fel?
Tulajdonképpen fontos szerepet tölt be a kultúra az ember, a közösség és a nemzet életében, hiszen ön már szegedi egyetemistaként irodalmi esteket szervezett, amelyen például erdélyi, felvidéki és délvidéki fiatal írókat mutatott be. Napjainkban milyennek látja a fiatalok szerepét?
A fiatalok mindig új impulzusokat hoznak, ugye friss vért a rendszerbe, úgyhogy a szerepüket nem nekem kell megtalálnom, hanem ő nekik, hogy tehát mit szeretnének ettől a világtól, és mit szeretnének ebben a világban elérni, és őszintén szólva nem irigylem a helyzetüket. Nyilván, amikor az ember egy életút vége felé tart, akkor visszamenőleg látja, hogy miken ment keresztül, és bizonyos határhelyzetekben milyen döntéseket hozott. Amikor benne vagy, ugye, amikor a folyóban úszol, akkor nincs panorámakép, nincs rálátásod, ugye. Viszont amikor kikerültél, akkor látod, hogy milyen utat tettél meg. Mai világ valószínű, hogy egyébként minden korban komoly kihívásokat támaszt a fiatalokkal szemben. Talán nem tévedek, mert ha azt mondom, mintha manapság bonyolultabb lenne ez a kérdéskör. Tehát számos olyan probléma merült fel, ami életünknek olyan részeit, olyan dimenzióit tette válságövezeté, amire korábban nem volt példa. Most sorolhatnám a woke-tól, a progresszív ideológiától, egészen a neomarxizmusig, tehát most ez nem ennek a terepe, úgyhogy a fiataloknak szerintem lesz dolga a következő évtizedekben, azzal, hogy ezeket a dolgokat helyre tegyék.
Nagyon sokat hallunk mostanában a magyar tudományos és a köznyelv fenyegetettségéről. Íróként mi erről a véleménye? Hogyan fogalmazza meg gondolatait?
Íróként én szomorú vagyok, és itt akkor vissza kell térnem a fiatal nemzedékhez, hogy a fiatal nemzedék ugye most már, hála a Jóistennek, egy olyan iskolarendszerben nevelődik, amely az idegen nyelv oktatását prioritásnak tekinti. Ez nagyon helyes. Tehát a fiatalok, a fiaim is, nem is tudom, hogy hogyan, de beszélnek angolul, angol szövegeket hallgatnak, filmeket néznek, stb. Ez nagyon jó dolog. Ami nem jó, az az, hogy ezáltal egy hatalmas rés támadt a hétköznapi nyelvhasználatunkon, amelyen angol szavak, szókapcsolatok özönlenek be, hogy úgy mondjam, nyomulnak erőszakosan. Tehát amikor egy önmagát nemzetinek és konzervatívnak tartó rádióadó úgy reklámozza magát, hogy keressen bennünket a social médiában is, ugye, hát akkor az ember elgondolkodik. Úgyhogy mély aggodalommal figyelem ezt a jelenséget. Nem példátlan természetesen, tehát nem csak velünk fordul elő, tudjuk, hogy a franciák már évtizedek óta küzdenek az angol nyelvi dominancia ellen. Újabban az olaszok is nyelvtörvényt készítenek, és az a véleményem, hogy nekünk is oda kell figyelnünk erre a jelenségre.
Olvastam egy recenziót a Mosoly a járvány idején című kötetéről. Abban az szerepelt, hogy a legtöbb tárca valamiképpen korunk értékválságát járja körül. Igazat ad ebben?
Persze, természetesen. Tehát ez tudatosan, vállaltan és szándékosan. Tehát egy idő után arra lettem figyelmes, hogy a progresszív ideológiának a jelei egyre inkább megmutatkoztak a közéletünkben, és amikor az embernek három gyereke van, három fia van, akkor hirtelen elkezd aggódni, hogy vajon milyen világban is nőnek fel ezek a fiúk, milyen impulzusokat kapnak, úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy ezekben a tárcákban ezeket a válságtüneteket, vagy aggasztó jelenségeket feldolgozom, és hogy úgy mondjam, közhírré teszem.
Ezt a munkában is megvalósítja, mint az intézet szenior kutatója? Itt tulajdonképpen mi a feladata, vagy mi a küldetése zárszóként?
Ez nem egy egyszemélyes küldetés, tehát ez intézeti munka. Nyilván nem lehet kikerülni az intézeti munkában sem, tehát ezek a jelenségek a hétköznapi életnek a részei. A mi feladatunk elsősorban az, hogy a magyar nemzetrészek összetartozásának a tudatát ápoljuk, azt tartsuk ébren, és hogyha válságjelenségeket észlelünk, akkor arra hívjuk fel a figyelmet. Úgyhogy az összetartozás ugye számos különböző dimenzióban megnyilvánul. Mi leginkább a kulturális dimenzióját vizsgáljuk ezzel kapcsolatban. Készítünk előadásokat, szervezünk konferenciákat, éppen az imént esett szó a magyar nyelv helyzetéről, az angol nyelv dominanciája korában, tehát tavaly júniusban szerveztünk egy konferenciát, amelynek sokat mondóan azt a címet adtuk, hogy miért nem mondjuk magyarul, mert hát ugye ez a fő kérdés, hogy amikor megtehetnénk, olyan nyelvünk van, hogy csodájára jár a világ, és most nem sorolom, hogy hányan mondták, hogy mennyire gazdag a szókincse, árnyaltan képes kifejezni a világ jelenségeit, és akkor mi szükségünk van nekünk egy idegen nyelvre, tehát miért kell onnan kölcsönvenni szavakat, kifejezéseket, amikor megvannak a sajátjaink. Jó, természetesen nem minden esetben, tehát a világ fejlődik, a digitalizáció, ugye az komoly mértékben jelen van az életünkben, ez hozza nyilván az angol kifejezéseket, de hát mi mindig képesek voltunk arra, hogy ezeket, hogy úgy mondjam, honosítsuk. Tehát mi nem azt mondjuk, mint a románok, hogy monitor, hanem azt mondjuk, hogy képernyő. Például. Vagy nem azt mondjuk, mint a román nyelvben, mert ugye a román nyelvet már anyanyelvi szinten ismerem, nem azt mondjuk, hogy website, hanem azt mondjuk, hogy honlap. Ezzel szembe kell nézni, ezt a harcot fel kell vállalni, és a magyar nyelvnek a jogait érvényesíteni kell.
Kedves hallgatóink! Lakatos Mihállyal, a Magyar Összetartozás Intézet szenior kutatójával, József Attila díjas íróval, műfordítóval beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét. Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk. De ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar név még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Ó, hát én ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért,
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Liturgiáról. Az alapunk jelenleg a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója, a Sacrosanctum Concilium, zsinati dokumentum. A 8. pontban a dokumentum az égi és a földi liturgiáról szól. Ezt írja. A földi liturgiában a mennyeinek előízét élvezzük, és annak a liturgiának leszünk részesei, amelyet a Szentvárosban, Jeruzsálemben ünnepelnek. Oda tart zarándokutunk, ott ül Krisztus az Isten jobbján, mint a szentének és az igazi szövetségnek sátornak a szolgája. A földi liturgiában a mennyei seregek egész sokaságával együtt énekeljük az Úrnak, a dicsőség himnuszát, tiszteljük a szentek emlékét, abban a reményben, hogy némi részünk és közösségünk lesz velük. Várjuk az üdvözítőt, Urunkat Jézus Krisztust, amíg maga meg nem jelenik, és a mi életünk vele együtt mi is meg nem jelenünk a dicsőségben. Kedves rádió hallgatók, minden szent mise tehát, minden szent liturgia szeretné leképezni, jelenvalóvá tenni a mennyei liturgiát. A Szentírásban, főként a Jelenések könyvében hallhatunk erről a mennyei liturgiáról. Úgy gondolom, úgy vélem, hogy ehhez a mennyei liturgiához kell mintegy alkalmazni a földi liturgiát. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan végezzük, mit végzünk, és hogyan állunk hozzá ehhez a liturgiához. Talán lesz még alkalom arra, hogy erre egy kicsit jobban is kitérjünk. Megjegyzi azonban a zsinat, hogy az egyháznak nem csak ez a feladata van. A 9. pontban arról ír, hogy a szent liturgiában nem merül ki teljesen az egyház tevékenysége, hiszen mielőtt az emberek a liturgiában részt tudnának venni, szükséges, hogy a hitre és megtérésre meghívást nyerjenek, mert hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? A római levélnek, a 10. fejezetének a 14.-15. versét idézi a zsinat. Mellékesen, vagy nem mellékesen, azt is megjegyzem, hogy pontosan ez a római levél ír arról, hogy a hit hallásból ered. Vagyis hirdetni kell, és ez az egyház legfontosabb feladata, az evangéliumot. Jézus nagy missziós parancsa erről szól, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Így folytatja a zsinat. Ezért viszi el az egyház az üdvösség örömhírét azokhoz, akik még nem hisznek. Ismerje meg minden ember az egyedüli igaz Istent, és akit ő küldött, Jézus Krisztust, és bűnös életmódjából bűnbánatot tartva térjen meg. Az egyháznak tehát mindig feladata, fontos feladata az evangélium hirdetése, a missziós küldetés. Így folytatja a zsinat, a hívők felé viszont az a küldetése, hogy szüntelenül hirdesse a hitet és a bűnbánatot, felkészítsen a szentségek vételére, tanítson megtartani mindazt, amit Krisztus parancsolt. Buzdítson a szeretet, az imádságos lelkület, és az apostoli élet, az apostolkodás gyakorlására. Ezekkel a cselekedetekkel kell ugyanis Krisztus híveinek nyilvánvalóvá tenniük, hogy bár ők nem ebből a világból valók, mégis ők a világ világossága, és ők dicsőítik meg az atyát, az emberek előtt. Most éppen nagybőti időszak előtt állunk, és éppen ezért ezek a pontjai, ezek a meghatározásai a zsinatnak mélységesen fontosak. Vagyis a hit, a bűnbánat, a szentségek fölvétele és Krisztus parancsainak megtartása. Tökéletes nagybőti program. A következő részben pedig a 10. pontban a zsinat a már említett a liturgia csúcs és forrás meghatározást hozza. Így ír. Mégis a liturgia az a csúcs, amelyre az egyház tevékenysége irányul. Ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Így folytatja, az apostoli munka ugyanis azt célozza, hogy mindazok, akik a hit, a keresség által Isten gyermekei lettek, egybegyűjjenek, az egyház közösségében Isten dicsérjék, részt vegyenek az áldozatban, és az Úr vacsoráját vegyék. Kedves rádióhallgatók, sokáig lehetne elmélkedni erről a szakaszáról a zsinati megfogalmazásnak. Csúcs és forrás. Csúcs, mert maga a második isteni személy érkezik a kenyér és a bor színe alatt, akinél nagyobb, fönségesebb nem jöhet hozzánk. Csúcs, hiszen Krisztus egyetlen kereszt áldozatát jeleníti meg, amelyben az Atya akarata szerint áldozta életét a fiú az emberekért. Csúcs, a nagybőti, a nagypénteki keresztáldozati liturgia. Különösen Szent János evangélista ábrázolja úgy Jézus kereszthalálát, mint az igazi és elérhetetlen csúcsot. Emberek számára elérhetetlen, neki nem volt elérhetetlen. Forrás. Ebből származik minden. Minden szentség Istennek a szeretetének kiáradása az ember felé, ebből a kereszt áldozatból árad ki az ember felé. Vagyis minden szentség forrása ez a kereszt áldozat. A Szent Misében Krisztus kereszt áldozatát elevenítjük meg. Már beszéltünk róla, nem új áldozat, nem napunként megújuló, még talán precízebben napunként megvalósuló új áldozat, szó sincs róla. Annak az egyetlen áldozatnak a jelen való vátétele, amelyből minden származik. Így folytatja a zsinat. Másrészt maga a liturgia arra ösztönzi a hívőket, hogy a húsvéti szentségekkel töltekezve legyenek egy szív, egy lélek a szeretetben. Azért imádkozik, hogy megőrizzék az életben, amit kaptak a hitben. Az eukarisztia pedig, mint az Isten és az ember szövetségének megújítása a hívőkben, Krisztus sürgető szeretetét szítja föl és lobbantja lángra. Ezért a liturgiában, elsősorban pedig az eukarisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és Isten dicsőítése, márpedig az egyház minden más munkájának erre a célra kell irányulnia. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.